Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai alkalmon a keresztről fogok beszélni, és azt a címet adtam ennek, hogy a kereszt értelme, miért kellett Jézusnak meghalnia. Előző alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus miért jött erre a világra, mi volt az ő fő célja, az, hogy bemutassa Istent, hogy megismertesse velünk Istent, hogy milyen ő valójában, hogy kijelentse őt, hogy eloszlassa azokat a tévképzeteket Istennel kapcsolatban, amik az emberek többségének a fejében ott vannak, talán minden emberben ott vannak. És felmerült a végén a kérdés, hogy hát, hogyha Isten nem olyan, mint amilyennek az emberek elgondolják, és erre vissza fogok térni, hogy milyennek gondolják az emberek Istent, és milyennek mutatta be ő, Jézus Krisztus Istent, akkor mi értelme van a keresztnek? Először is szeretnék egy kicsit felvázolni azt, hogy a kereszténység hogyan gondolkodik a keresztről. Mi történt? Miért fontos a kereszt? És az általános keresztény felfogás szerint a kereszt az valójában egy jogi ügylet volt. Mit értek ez alatt? És valójában nem csak a kereszt volt egy jogi ügylet, hanem úgy az egész emberi történelem, meg a megváltás, meg minden. Először is ott kezdődött a dolog, tehát Isten próbára tette az ember hűségét. Úgy ott az Éden kertben fogta az embert, berakta egy csodaszép kertbe, minden fára lehetsz, egy fáról nem. Adott neki egy törvényt, hogy minden fára lehetsz, egy fáról nem. Puff, az ember azt az egy törvényt megszegte. Tehát itt történt egy törvényszegés az ember részéről. Istennek volt egy jogi elvárása, az ember ezt a jogi elvárást megszegte, és egy jogi rendszerben a büntetés következik ezután, ami Istennek a szava szerint halál. Tehát a halál büntetés várt az emberre, mint jogkövetkezmény. Most direkt ilyen jogi fogalmakat használok, hogy lássuk, hogy itt valóban egy ilyen jogi keretek között lehet ezt az egészet értelmezni. Ezután Isten elhalasztotta a halálos ítéletet, mert ugye azt mondta az embernek, hogy amely napon eszel, azonnal meghalsz. Halálnak halálával halsz. Hát ugye Ádám nem halt meg azonnal. Miért? Hát azért, mert Isten elhalasztotta a kivégzést. Ez ugye hát egy ügyvédi bravúrnak nevezhető, hogyha egy ilyen halálos ítéletet valamilyen okból elhalasztanak. Valahogy Isten ezt elintézte az embernek, hogy ne kelljen rögtön kivégeznie. Jézus Krisztus áldozatára előre hivatkozva. De az isteni jogrend az megköveteli, hogy a halálos ítéletet azt azért végre kell hajtani. Tehát ez az általános keresztény elgondolás, hogy az isteni jogrend, az Istennek a szentsége, az Isten törvénye, az megköveteli, hogy ezt a halálos ítéletet, ezt végre kell hajtani az emberen. Mert a bűn büntetése a halál, a bűn zsoldja a halál. Hát ha valakin végre kell hajtani ezt az ítéletet, hát Isten Jézuson hajtotta végre ezt a halál büntetést, ugyanis az Isten haragja rajta volt, és vér nélkül nincs bűnbocsánat, tehát az Isten haragja, az vért követel. Vért kellett ontani ahhoz Istennek, hogy ezt a büntetést, ezt valahogyan el tudja intézni. Mert a büntetésnek meg kell történnie. Ezt az isteni jogrend megköveteli. És úgyhogy a folytatás, vagy mi következik ebből, hát az, miért hajtotta végre rajta a büntetést, mert ezzel Jézus az áldozatával kiengesztelte Istent, úgymond megtörtént ez a végrehajtás, tehát a jog az nem sérült, az áldozat megvolt, a büntetés végre lett hajtva, ki lett engesztelve Istennek a haragja. És tulajdonképpen ezzel, hogy Jézus meghalt a kereszten, ezzel ő a mi büntetésünket szenvedte el, tehát úgymond a mi adósságunkat fizette ki, így jön be ez a jogi ügylet, vagy ez a tranzakció, hogy Jézus bevállalta a mi adósságunkat, ugye mi egy halállal tartoztunk Istennek, és Jézus kifizette helyettünk ezt a halált, ezt az adósságot, vagy úgy is szokták mondani, hogy kezességet vállalt értünk. Ugye a kezes az, amikor valaki felvesz egy kölcsönt, nem tudja kifizetni, és van valaki, aki kezeskedik érte, és helyette kifizeti a tartozást. Tehát Jézus ilyen értelemben a mi büntetésünket szenvedte el, és hogyha elhiszed, hogy Jézus már megkapta a büntetésedet, a te büntetésedet helyetted, akkor te megúszod. Lehet, hogy ebben a formában még így nem hallottátok, de bármelyik keresztény egyháznak a tanítását megnézitek arról, hogy mit tanít a keresztről, meg az engesztelésről, meg Jézus Krisztus áldozatáról, ezt tanítják. Ezt a jogi ügyletet. Ez volt a Jézus Krisztus kereszt áldozatának, meg a helyettes áldozatának a lényege. Valójában itt egy isteni tranzakció történt az általános keresztény felfogás szerint, ugyanis ez a történet, ez valójában csak az atya meg a fiúról szól, ugye, hogyha még ebbe belekeverjük azt, hogy a Szent Háromságban gondolkodnak a keresztények, az Atyaisten meg a Fiúisten között, a Szent Háromság két tagja között történik ez a jogi ügylet, amihez az embernek igazából nem sok köze van. Tehát itt Isten haragszik, Isten haragját kell lecsillapítani, Isten akar büntetni, Jézus Isten büntetését szenvedi el. Tehát úgy igazából az emberen ez nem sokat változtat. Ez Istenről szól. Az Atyaistenről, meg a Fiúistenről. Ez az egész tranzakció. Hát a kérdés az, hogy ez hogyan segít nekünk? Tehát, hogyha tényleg erről szól a kereszt, akkor ez hogyan segít nekünk? Az a helyzet, hogy ez a fajta tranzakció, ez akkor segítene, mivel hogy ez Istenen belül zajlik, hogyha az Atyaisten egyébként engesztelhetetlen lenne irányunkban, és nem tud nekünk megbocsátani. De kérdés az, hogy vajon Jézus egy ilyen Istent mutatott be? Előző alkalommal beszéltünk erről. Szeretném feleleveníteni, hogy mit tanított Jézus Istenről. Milyennek mutatta be Jézus Istent? Egy ilyen engesztelhetetlen, megbocsátani képtelen Istennek, vagy pedig valami egészen mást, valami egészen forradalmi kinyilatkoztatást adott Isten jelleméről és a hozzánk való viszonyulásáról. Ugye Jézus egy egészen megdöbbentő Isten képet festett le előttünk, nem olyat, mint a görögök Isten képe, pont nem látszik a kép itt a felhőben, ott van egy Zeus kép, aki ott a dárdájával már úgy sújtana le a villámmal. Legtöbb ember így gondolkodik Istenről, hogy kész lesújtani, kész büntetni, de Jézus szerint az Isten nem büntetni akar. Ő nem azért küldte el a fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Ő nem büntetni akar. Ő egyáltalán nem haragszik. Sőt, szeret bennünket. Ő benne nincsenek negatív érzések, vagy negatív viszonyulás az irányunkban. Ő szeret bennünket, és meg akar menteni bennünket. Arról is azt is Jézus világosan tanította, és bemutatta, hogy az Istennek a hozzánk való viszonyulása független a cselekedeteinktől. Tehát ő ugyanolyan szeretettel, elfogadással viszonyult a farizeusokhoz, meg az előkelő, törvénytisztelő zsidó emberekhez, mint az utolsó paráznákhoz és vámszedőkhöz. Nem függött az ő viszonyulása az embereknek a cselekedeteitől. És végül, ugye ezt Pál apostolnak a tanításában olvassuk, hogy nem az Istent kellett kiengesztelni, hanem ő maga engesztel bennünket. Tehát, hogy maga az Isten kér, hogy mi béküljünk meg vele. Tehát úgy tűnik, hogy fordított a dolog ahhoz képest, mint amit az emberek gondolnak. És végül, erről elég sokat beszéltünk, hogy az Istennek a célja az ember teremtésével az volt, hogy az Isten jellemét bemutassa. Hogy ő a saját jellemét bemutathassa az ember által. Tehát egyáltalán nem az volt az Istennek a cél, hogy itten válogasson a teráriumából megfigyelése után, hogy most akkor kik a jók, meg kik a rosszak, hanem az volt a cél, hogy bemutassa az ember által önmagát. Na hát, hogyha ezt az istenképet összevetjük azzal, hogy a keresztények mit gondolnak a keresztről, ez nem nagyon van szinkronban a kettő egymással. Tehát ez a haragvó, büntető Isten kép, amit a keresztények ott a kereszten elmagyaráznak, nincs szinkronban azzal, amit Jézus tanított Istenről, és amilyennek ő bemutatta az Istent. Egy szerető, megbocsátó, mindenkihez szeretettel, elfogadással, megmentő szándékkal viszonyuló Isten. Édesapa! Na most akkor hogy van ez? Mi a kereszt értelme akkor? Az a helyzet, hogy Jézus tanításai a kereszt értelmére is rávilágítanak. Hogy mi értelme volt akkor a keresztnek? Jézusnál van a válasz erre a kérdésre is. De az a helyzet, hogy az, amit a keresztények többsége mond a keresztről, az egy olyan probléma, ami nem a mi problémánk. Az az Isten problémája, hogy ő haragszik. Nekünk más problémánk van. Nekünk nem azzal van a problémánk, hogy az Isten nem fogad el bennünket, hiszen maga Jézus bemutatta, hogy az Isten elfogad bennünket, mindenkit. És majd erre fogok még igét is mondani. Nekünk egy más és nagyon valóságos problémánk van, és erre egy egészen más és egy nagyon valóságos megoldásra van szükségünk. És a kereszt erről szól, nem pedig arról, hogy Isten kiátsza a saját jogrendjét. Milyen kenőpénzt ad Jézus az Atya Istennek, hogy bennünket ne kelljen megbüntetnie. Lehet, hogy ez kicsit sarkítás, de szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az ember problémája az valóságos probléma, nem jogi probléma. És a megoldás is valóságos, és nem jogi megoldás. Nem kenőpénz. Nézzük meg, hogy mit mond erről Jézus. Szeretnék néhány jézusi tanítást felidézni, ami alapján megérthetjük, hogy mi az a valódi probléma, és mi az a valódi megoldás, amit Jézus a kereszt által megvalósított. Először is Jézus maga világított rá arra, hogy az ember problémája az nagyon mélyen gyökerezik. Én ezt úgy neveztem el ezt a tanítást, hogy ez a jó fa jó gyümölcs, rossz fa rossz gyümölcs tanítás. Maga Jézus azt mondja Máté 7. fejezet 17.-18. versében, minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Tehát elég egyszerű a képlet. Jó fa, jó gyümölcs, rossz fa, rossz gyümölcs. Jó fa, nem jó, nem, micsoda, jó fa, nem rossz gyümölcs, rossz fa, nem jó gyümölcs. Tehát, hogy nem lehet keresztezni. Tehát, hogy van az egyik kategória, van a másik kategória, és nincs átjárás a kettő között. Na, mitől lesz egy fa jó? A gyümölcsétől? Ti ültettetek már fát? Próbáltatok rá felaggatni jó gyümölcsöket? Tehát, hogyha te, mit tudom én, elvetsz egy vadalmát, igen, ki kell, és nem ízlik a gyümölcse. Veszel a piacon egy pár jó almát, ami ízlik neked, és ráaggatod arra az almára. Annak az almának mostantól jó gyümölcsei lesztek, mert jó gyümölcset tudsz róla szedni. Ha, oltani kell, igaz? Tehát ez most butaság, amit mondtam. Tehát akárhány gyümölcsöt ráaggathatsz arra a fára, az a következőben mindig rossz gyümölcsöt fog teremni. Tehát annak a fának a természetét kell megváltoztatni ahhoz, hogy az jó gyümölcsöt tudjon teremni, és a természetét úgy tudod megváltoztatni, például, hogy beoltod. Igaz? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos elv, amit Jézus tanított, hogy a természet határozza meg a cselekedeteket. Ugyanezt mondja Lukács evangélium a 6. fejezetében egy másik példával, Lukács 6.45-ben, a jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mert amivel telve van a szív, azt mondja a száj. Tehát Jézus arról beszélt, hogy a cselekedeteink mozgatórugója az mélyen a természetünkben van. Tehát ne gondolja azt az ember, hogy a cselekedeteinknek a hozzáigazításával, a jó dolgokhoz való hozzáigazításával tud változni az ember, mert mélyen a természetünkben van a cselekedetek mozgatórugója. Egy másik nagyon fontos tanítása Jézusnak az, hogy egyedül Isten jó. Ez egy olyan forradalmi kinyilatkoztatása Jézusnak, amit talán nem lehet eleget hangsúlyozni, mégis nagyon keveset hallunk erről keresztény körökben, és arról, hogy ennek milyen óriási hatása van a hétköznapi életre. Arról, hogy ebből milyen következtetéseket szűrünk le a gyakorlati életre nézve. Ugye maga Jézus azt mondja Lukás 18.19-ben, senki sem jó, csak egyedül Isten. Ez egy kategórikus kijelentés. Senki sem jó, csak egyedül Isten. Mi következik ebből? Ugye János levelében, János első levele első fejezet 5. versében azt mondja, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Tehát ezt a példát, hogy az Isten világosság, ezt maga a Biblia mondja. Gondolkodjunk el azon, hogy mi a világosság. Meg tudja valaki fogalmazni, hogy mi a világosság? Általában, tudományosan. Fény, nagyon jó is a fényről, tud-e valaki valamit mondani? Hullámok, részecskék, talán nem vagyunk mind fizikusok, de lehet mérni a fényt. Levettetek már izzót, mondjuk ilyen LED izzót. Láttátok, hogy mindig rá van írva, hogy hány watt, meg hány lumen. Tehát a fényről, a világosságról azt lehet mérni. A tudósok azok beszélnek fotonokról, beszélnek energiáról, beszélnek arról, hogy a fény az milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogy most az hullám, vagy anyag, vagy mit tudom én, ez a tudósoknak a dolga. De van, amit tudnak belőle mérni. Na, mi a helyzet a sötétséggel? A sötétség a fény hiánya. A sötétséget nem lehet mérni, a fényt lehet mérni. Ez alapján lehet mondani, hogy valami nagyon sötét, vagy kevésbé sötét, az alapján, hogy mennyi a fény. De magát a sötétséget azt nem tudod mérni, annak az nem áll semmiből. Az a fénynek a hiánya. És Istenről azt mondja, hogy az Isten világosság. Akkor mi a sötétség? Isten hiánya a sötétség. És hogyha most lefordítjuk arra, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten, hogyha egyedül Isten jó, akkor mi a rossz? Ahol nincs Isten. Ahol nincs Isten, ott csak rossz van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos következtetés Jézusnak ebből a kategórikus kijelentéséből, hogy a bűn az lényegileg tulajdonképpen Isten hiánya. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a tőle való függetlenség. Tehát a bűn, az a Biblia kinyilatkoztatása szerint, az nem valami rossz cselekedetek, vagy az, amit általában, hát mondjuk bűnténynek neveznek bírósági, vagy jogi keretek között, hanem a Biblia fogalomvilágában a bűn az az Isten nélküliség, az Isten hiánya, az Istentől való független, az Istentől elszakadt állapot. Jézusnak egy másik nagyon fontos tanítása, amit a hegyi beszédben mondott, ebből is egy nagyon-nagyon fontos következtetést tudunk leszűrni, mégpedig azt, hogy az ember nem tud jó lenni. Ha csak ezt a két tanítást megvizsgáljuk, amikor Jézus a törvényt magyarázta, a 10 parancsolatot magyarázta, és 2 parancsolatot előszedett. Az egyik az, hogy ne ölj, a másik pedig az, hogy ne paráználkodj. És azt mondta Jézus, hogyha te már haragot áplálsz a szívedben valaki iránt, már megölted, már méltó vagy a törvényszék elé állni, tehát a bírósági tárgyaláson el fognak téged ítélni. Ne paráználkodj, Jézus azt mondja, ha te már kívánsággal tekintettél egy asszonyra, már paráználkodtál vele a szívedben, már méltó vagy a gyehenna tüzére. És lehetne folytatni a többi parancsolattal is. Jézus csak 2 nagyon kézzel fogható példát mondott arról, hogy az ember szívében megbúvó törvényszegések önmagukban bizonyítják, hogy valami mélységesen elromlott bennünk. Hogy valahol nagyon mélyen, nagyon-nagyon súlyos problémánk van. És ha visszakanyarodunk az első ponthoz, mi határozza meg a cselekedeteket? Jó fa, jó gyümölcs. Rossz fa, rossz gyümölcs. A természet, a szív, onnan belülről jönnek a gonosz cselekedetek. Jézus egy másik ilyen azt mondja, hogy onnan belül a szívből származnak ezek a gonosz cselekedetek. Tehát ez már önmagában rávilágít az ember problémájára. Jézus a tanításaiban rávilágított arra, hogy az embernek nem az a problémája, hogy nem elég jó, hanem az a problémája, hogy egyáltalán nem jó. Természet szerint rossz. Egy másik nagyon fontos dolog, szintén ugyanezen a gondolatmeneten, amit Jézus világosan elmondott az embereknek, hogy az örök élet az nem egy jutalom. Az nem egy olyan dolog, hogy az ember leél egy életet, és akkor onnantól utána az Isten elé áll, és az Isten eldönti, hogy akkor élhet-e onnantól fogva örökké. Tehát folytathatja az örökké valóságon át az életet, vagy sem. Az örök élet az nem ilyen dolog, hanem valami egészen más természetű dolog, egy létforma. Figyeljük meg, mit mond Jézus. János 8.24-ben azt mondja Jézus, azért mondtam nektek, hogy bűneitekben haltok meg, mert ha nem hisztek, hogy én az vagyok, meghaltok bűneitekben. Ez azért érdekes ez a kijelentés, mert Jézus tulajdonképpen azt mondja nekik, hogy abban az állapotban, amiben vagytok, reménytelenek vagytok. Tehát itt az állapotukról beszél, hogy meghaltok bűneitekben. És egy másik helyen még hangsúlyosabban beszél erről az állapotról, erről a kétféle állapotról. János 6.53-54. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Tehát azt mondja Jézus, hogy az ember kétféle állapotban lehet. Az egyik állapot az, hogy nincs élet benne, bűneiben van, és bűneiben fog meghalni. És a másik állapot, hogy élete van. Nem majd a jövőben fogja megkapni, hanem élete van. Ebben az állapotban van, hogy örök élete van. Tehát más szóval, hogyha ezt komolyan vesszük, amit Jézus mond, akkor valójában a bűnök azok csak tünetek. Ennek az életnek, vagy inkább úgy mondom, az élet hiányának a tünetei. És az igazi probléma az, amit Jézus ki is mond, hogy nincs élet bennetek. Hiányzik az élet. És ennek csak következménye az, hogy bűnöket csináltok, bűnöket cselekedtek, és abban meg is fogtok halni, hiszen ha nincs élet valakiben, akkor az meghal. De ez már csak következmény. Nem a bűnök okozzák az ember halálát, hanem az, hogy nincs élet bennünk. Egy olyan fajta élet, egy olyan természetű élet, vagy úgy is mondhatnám, hogy az a létforma, amiről Jézus beszélt, a jó fa, az a jó oltás, az a jó gyökér, az hiányzik. Jézus végig erről beszélt. És Jézus ki is mondta azt, hogy az embernek egy új életre van szüksége. Nem kevesebb a megoldás, mint hogy az embernek új élet kell. Nikodémusnak elmondta Jézus János 3-ban, 3. verstől 7. versig olvasom. Jézus így válaszolt neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami szellemtől született, szellem az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. Tehát Jézus azt mondja, hogy ez az újjászületés, vagy ez az új születés, ez egy szükséges dolog. Ez feltétlenül szükséges, enélkül nem működik, enélkül nem lehet bemenni az Isten országába, enélkül nem lehet örökké élni. Mert az örök élet az nem egy jutalom, hanem egy létforma, egy új életforma, amire születni lehet. Mert ez az új szellemi természet, mert azt mondja, hogy ami szellemtől született szellem az, tehát itt egy szellemi természetről beszél Jézus, nem egy testi természetről, az csak egy új születés által örökíthető. Amiről Jézus azt mondja, hogy víztől és szellemtől kell születni. Tehát Jézus világossá teszi azt, hogy az ember problémájára a megoldás az csak egy teljesen új élet tudja elhozni, amire születni kell. Születés által tud ez az új élet elkezdődni az ember számára. Most akkor mi a helyzet a megbocsátással és az áldásokkal? Hát erről is volt tanítása Jézusnak, nem akarok újra végigmenni az előző alkalmon felhozott igékkel. Két másik igét szeretnék hozni. Máté 11.28-ban azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tehát Jézus maga hívja az embert, azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, mindenki, aki meg van fáradva, aki belefáradt ebbe a bűnös életbe, aki belefáradt abba a küzdelembe, hogy próbál jó lenni, de nem megy, gyertek én hozzám, én megnyugvást adok nektek, nálam van megoldás. És nem azt mondja, hogy gyertek ide hozzám, akik jók vagytok, vagy gyertek ide hozzám, akik rosszak vagytok, mindnyájan. Aki látja, hogy neki kell egy megoldás, az jöhet. Ugyanezt mondja Jézus János 7. fejezetében is. János 7.37-38. Az ünnep utolsó nagynapján pedig felállt Jézus is így kiáltott. Ha van, aki szomjazik, jöjjön hozzám is, igyék, aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Tehát Jézus teljesen világossá tette azt, hogy a bűnbocsánathoz és az áldásokhoz semmit extrát nem kell csinálni, csak jönni kell. Szomjasnak kell lenni, és jönni kell Jézushoz, és ő ad, bőven ad, áradva adja. Ez Istennek nem okoz különösebb erőfeszítést, vagy lelki tusát, hogy most akkor ő megbocsáthat-e nekünk, vagy adhat-e nekünk áldásokat, vagy nem. Ő ezt akarja adni, ez tőle jön. Jézus ezt több százezer példán keresztül bemutatta, amikor ezen a földön járt, hogy ő belőle feltétel nélkül áradtak az áldások. Csak ennyi volt az egyetlen feltétel. Aki hisz, aki akarja, aki igényt tart rá, annak mindenkinek jön. az mindenkinek jár. Mi a megoldás akkor? Jézus megnevezi a megoldást. Nagyon konkrétan megnevezi a megoldást. És ezzel visszatérünk gyakorlatilag a problémának a gyökeréhez is. János 17. fejezet 20-23. Versében így imádkozott Jézus az Atyához. De nem csak értük, könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Tehát már önmagában az utolsó mondat, hogy úgy szeretted őket, amint engem szerettél, ez is ugyanarról beszél, mint amiről egész eddig beszéltünk, hogy Isten nem viszonyult máshogy az emberhez a kereszt előtt, mint után. Az Isten szerette az embert. És a cél világos ebből a kijelentésből, hogy egyek legyenek, ahogy te én bennem, és én te benned, és mi ő bennük, és ők mi bennünk. Ez a nagy cél, hogy megszűnjön az az Istentől való elszakadás, ami a bűnnek a gyökere volt. Az Isten hiánya megszűnjön. Mert az igazi megoldás az az újra egyesülés, az Istennel való újra egyesülés. Ez volt a problémának, az összes emberi problémának ez az okozója, és ezért a megoldás is csak ez lehet. Az ember problémája nem az, hogy az Isten haragszik rá, és meg akarja büntetni, mert az Isten úgy szereti az embert, mint magát Jézust. Az ember problémája az, hogy el van szakadva Istentől, és ezt a problémát kell orvosolni azzal, hogy az ember újra egyesül Istennel, újra Isten az emberben lakhat. Szeretnék visszatérni arra, hogy amiről beszéltünk is, hogy mi volt az Isten célja az ember megteremtésével. A kereszt ugyanezt a célt szolgálja. Tudnélik azt, hogy Isten arra alkotta az embert, hogy visszatükrözze Istent. Na de amikor az ember elszakadt Istentől, akkor képtelenné vált arra, hogy visszatükrözze az alkotót, mert ahol Isten nincs jelen, ott nincs jó. Nem tudja az ember az isteni életet élni Isten nélkül. Az Istennel való egyesülés nélkül. Úgyhogy a kereszt, hogyha igazi megoldást jelent, akkor ezt a célt kell, hogy megvalósítsa. Nem egy jogi ügyeskedést, hanem az igazi megoldást. Tehát, hogyha Jézus keresztje valódi megoldás, akkor ez nem Isten bocsánatát vívja ki. Egyrészt azért, mert Isten nem haragudott ránk, sose. Tehát ő neki nem kellett más valakit megölnie ahhoz, hogy nekünk meg tudjon bocsátani. Másrészt nekünk ez nem jelent megoldás, mert nekünk nem az a problémánk, hogy Isten haragszik ránk, hanem az, hogy el vagyunk tőle szakadva. A kereszt nem Isten haragját csillapította le, erről is beszéltünk, hogy Isten nem haragszik ránk. Maga Isten akar bennünket kiengesztelni, hogy mi ne haragudjunk rá, hogy mi ne távolodjunk el tőle, hogy mi ismerjük meg, hogy ő milyen valójában. És végül a kereszt nem Isten jogrendszerét elégítette ki. Nem erről szólt a kereszt. Hogy Isten nem tud addig tovább lépni a mi bűneink felett, amíg valaki el nem veri a port. Miről szól akkor a kereszt? A kereszt az nekünk segített, nekünk hozott megoldást. A kereszt értünk volt, nem Istenért. A kereszt egy olyan életet hozott létre, ami egy emberi élet, mert nekünk emberi életünk van. Nekünk nem angyali életünk van, meg nem kutya életünk van, meg nem bálna életünk van, nekünk emberi életünk van. A mi életünk természete az egy emberi élet. És ezért a kereszten egy emberi életnek kellett ott lennie. Ez meg is volt. A kereszten egy olyan életnek kellett lennie, ami el volt szakadva Istentől, és ezt meg fogjuk látni, hogy ez így történt a kereszten, ugyanis a mi problémánk az, hogy el vagyunk szakadva Istentől. A megoldásnak is meg kellett történnie ott a kereszten, hogy újra egyesült ez az élet Istennel, ugyanis nekünk is erre van szükségünk, hogy az életünk újra egyesüljön Istennel, mert ez számunkra az igazi megoldás. És még egy lépés, amiről mai alkalommal nem fogok beszélni, de majd a következőn igen, hogy a kereszten egy olyan élet kellett létrejönnie, amit utána tovább lehet örökíteni szellem által, ugye, amiről Jézus beszél, hogy szellemtől kell születni. Ugyanis ezt az életet nekünk is meg kell kapjuk, ahogyan beszéltünk a fáról, egy fát be lehet oltani. Ha nem tetszik a fa termése, kivágod és beoltod. És akkor jó termést fog hozni. Nem gyökerestül vágod ki, hanem valahol a gyökér felett elvágod, és onnantól számíthatsz rá, hogy az a fa is jó termést fog hozni. Tehát ezt az örökítő anyagot valahogy meg kell kapjuk. Mert az a helyzet, hogy a szellemi természetnek a problémáját nem lehet kevesebben megoldani. Egy ilyen megoldásra van szükségünk, és hogyha Isten a kereszten valódi megoldást adott, akkor annak ilyen megoldásnak kellett lennie. Na nézzük meg akkor, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi történt a kereszten. De még mielőtt megnéznénk a Bibliát, szeretnék még egyszer visszatérni arra, hogy mit mond a kereszténység arról, hogy mi történt valójában a kereszten. Hát én ezt úgy hívom, hogy golyófogó elmélet. Hát körülbelül ez a kereszténység elképzelése arról, hogy Jézus beállt golyófogónak elénk, Isten le akart minket puffantani, és Jézus beállt elénk golyófogónak, hogy őt érje a halálos ítélet. Először is Isten összecsomagolta a világ összes bűnét egy batyuba. Most ezt kicsit nagyon pongyolán fogalmazom, de ugye a Biblia azt írja, hogy Isten mindnyájunk bűnét ő rávetette. Ezt körülbelül így képzelik el, és majd mutatok egy képet, nem én rajzoltam a képet, keresztények így ábrázolják, hogy az Isten összecsomagolta az ember bűnét egy batyuba, és rápakolta Jézusra ezt a bűnbatyut. Nem tudom, ti hallottatok-e már ilyen ábrázolást? Én a magam részéről személyesen is hallottam, de ezt a képet nem én találtam ki. Ezt a keresztények így magyarázzák, hogy mi történt ott a kereszten. Jézus fogta az összes embernek a bűn batyuját, és magára vette ott a kereszten. Ezután Isten oda képzelte Jézus helyére bennünket, mert hogy bennünket kellett volna megbüntetnie. Ő nem a fiát akarta megbüntetni, hiszen ő ártatlan volt. És megkínoszta és megölte a mi bűneinkkel megvádolt fiát. Mert ugye helyettünk volt ott, tehát elvileg mi voltunk ott a kereszten. Tehát nekünk kellett volna ott lenni a kereszten, hogy megöljön minket az Isten a bűneinkért. Ezért mondom, hogy oda képzett bennünket. Így magyarázzák a keresztények, hogy helyettünk ölte meg, hogy helyettünk halt meg Krisztus, rajta hajtotta végre a halálos ítéletet Isten a mi bűneinkért, amivel megvádolták Krisztust ott. Rátette azt a bűnbatyút. És miután végrehajtott ezt a halálos ítéletet Isten, ezután már végre meg tud nekünk bocsájtani. A dióhéjban ez a kereszténység felfogása a keresztről. Hogy mi történt ott a kereszten. Na most ezzel több probléma is van, egy csomót már elmondtam ezzel kapcsolatban, de talán a legfőbb probléma az, hogy az Istennél nincs változás, vagy változás árnyéka. Jakab 1.17-ben ezt írja, tehát az Isten nem tudja megváltoztatni a hozzánk való viszonyulását. Mert ő nem változik. Tehát ő csak szeretni tud. Ő nem tud olyan értelemben megenyhülni, vagy megengesztelődni irányunkban, ha ő nem tud változni, akkor nem tud megengesztelődni, vagy megenyhülni irányunkban, mert nincs rá szükség mellesleg. Tehát ennek az egész képnek valójában semmi értelme nincsen. Azért megölni valakit, hogy ő meg tudjon végre nekünk bocsátani, ennek nincs értelme. Nézzük meg, mit mond a Biblia arról, hogy mi történt ott a kereszten. Először is szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a kereszt nem Isten viszonyulásában hozott változást. A kereszt nem Istenről szólt, hanem az ember valódi problémáját oldotta meg. A kérdés, hogy hogyan? Nézzük meg, mit mond a Biblia. Először is azt olvassuk, hogy az Atya bűnné tette Jézust. 2 Korintus 5.21-ben azt mondja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kis szövegértés. Mi a bűn? Ha azt a szót kimondom, hogy bűn, mire gondoltok? Általában nem erre gondolnak az emberek, hogy Istentől való elszakadás, hanem különböző rossz cselekedetek. Nem? Tettek. Törvénytelenség. Tehát cselekedetekre gondolunk általában, hogy mi a bűn. Akkor hadd kérdezzem meg, mi Isten igazsága? Jó tette. Azt mondja, hogy mi Isten igazsága legyünk. Ha az Isten igazsága jó tettek, akkor mi jó tettekké válunk, mert ezt mondja, hogy Isten igazsága legyünk. Ennek így nincs értelme, igaz? Tehát itt most képzavar van. Tehát az Isten igazsága az nem jó tettek. Az Isten igazsága az egy létforma. Az egy létforma, egy olyan létforma, ahol amiből aztán jó cselekedetek fakadnak. Tehát amikor azt mondja, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, akkor ezzel azt mondja, hogy egy olyan létformává váljunk, egy olyan, nem tudom másként fogalmazni, olyan természetűvé váljunk, amiből fakadnak utána jó cselekedetek. Na most, hogyha az Isten igazsága szemben áll a bűnnel, és az Isten igazsága egy létforma, akkor a bűn az mi? Cselekedet? Az is egy létforma. Marika mondta, a bűn az az Istentől való elszakadottság. Az Istentől való függetlenség a bűnnek a lényege. Ez a létforma az, ami a kereszten történt. Az, hogy bűnné tette értünk, itt Jézust egy másik létformába helyezte Isten. Az Istentől való elszakadottság állapotába. Szeretnék egy igét felolvasni, még mielőtt rátérek arra, hogy konkrétan mi történt a kereszten. 1 Péter 2.24-ben ezt mondja, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Aha! Tehát akkor mégiscsak ott az a batyú, Jézus fogta a batyút, felvette a vállára, és felvitte a keresztre. Erről van szó? Az a helyzet, hogy ez egy ószövetségi idézet, Ézsaiás könyvére hivatkozik vissza Péter apostol, ahol valóban szerepel ez a jogi megközelítés. De konkrétan mit jelent az, hogy Jézus, ami bűneinket felvitte a fára, a bűnök, a cselekedetek, az csak a következmény volt. Pál apostol azt mondja, hogy bűnné tette őt az Atya. Tehát itt nem a következményeket vitte fel Jézus, a bűnös cselekedeteket vitte fel a fára, hanem a problémának a gyökerét. Figyeljük meg, hogy mit ír a Biblia arról, hogy mi történt ott a kereszten. Máté 27. fejezet 45-46. vers. 6 órától pedig 9 óráig sötétség lett az egész földön, 9 óra tájban pedig Jézus hangosan így kiáltott fel. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát mi történt ott a keresztnél? Mit látunk? Sötétség lett. Mit olvastunk Istenről meg a sötétségről? Hogy az Isten? Az Isten világosság, és akkor a sötétség az mi? Isten hiánya. Érdekes, nem? Ezt látjuk a valóságban, hogy az Isten visszavonult Jézustól, és maga Jézus is kijelentette, hogy ez történt vele. Ő úgy élte meg, hogy az Isten elhagyta őt, hogy az Isten elszakadt tőle. Tehát maga Jézus az Istentől való elszakadottságot élte meg a kereszten. Ezt nem én mondom, ezt ő maga mondja, hogy ő ezt élte át. Ez az ő kinyilatkoztatása. Tehát Isten nem a büntetésünket verte el Jézuson, hanem a problémánkba, a problémán kellős közepébe taszította őt bele. Ami az Istentől való elszakadottság állapota, ez a létforma. Ebbe a problémába taszította bele őt Isten, mert azt mondja, hogy bűnné tette őt. Tehát ezt nem Jézus akarta, ez nem Jézusnak a döntése volt, ez Istennek a döntése volt. Ez nagyon fontos. Lépjünk tovább. Ugye a mi problémánk az az, hogy el vagyunk szakadva Istentől, tehát ez az a probléma, amiben Jézust bele taszította Isten. Egy másik megfogalmazásban azt olvassuk Galata 3.13-ban, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy arról beszél, hogy átokká lett. Nem is azt mondja, hogy átkozott lett, vagy Isten megátkozta őt a bűneik miatt, hanem ő maga lett átokká, vagy átkozottá. Tehát, hogy az egész átoknak a lényege az volt, hogy az Isten elfordul az embertől, ott hagyja, nem foglalkozik vele, kiszolgáltatja a bűn következményeinek. Tehát az átok maga az Istentől való elszakadottság volt. És ugye ebben az esetben azt olvassuk, hogy Isten tette őt bűnni. Isten szakította el magától az ő fiát. Egy nagyon fontos dolog történt ekkor a kereszten. És erről beszél Pál apostol Kolossi 1.21-22-ben. Azt mondja, titeket is, akik egykor idegenek, és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Tehát ha megfigyeljük itt, miről beszél, mikor történt ez az esemény? Emberi testében, halála által. Tehát ez a kereszten történt, igaz? Egyetértünk, ez a kereszten történt, amikor emberi testében halál. Hol történt ez a megbékítés? Azt mondja Pál, hogy az ő emberi testében. Egy másik fontos dolog, amitre szeretnék visszahivatkozni, mit mond Pál, hogy kiket békített meg? Az Isten békítette meg? Azt mondja, hogy titeket békéltetett meg. Tehát az embernek volt problémája, az embert kellett megbékéltetni, nem az Istent. Az Isten békélteti az embert. És azt mondja, hogy ezekre vissza fogok térni, hogy minek nevezi az embert. Mi, hogy írja le ezeknek az embereknek a problémáját. Azt mondja, hogy ti idegenek voltatok, ellenséges érzületűek, vagy ellenséges viszonyulásúak, és gonosz cselekedeteitek voltak. Ezt a problémát oldja meg Krisztus a halálával, a kereszten. Hogyan? Egy másik nagyon érdekes igevers, Róma 8.3-ban azt mondja Pál, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát, a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben. Milyen testben ítélte el a bűnt? Hogy? A saját testében, nem? Itt is azt mondja, hogy emberi testében. A halála által. Tehát valamit Jézus a saját testében csinált, ami megoldotta az ember nagy problémáját. Ezt ti is így olvassátok, ezt az igét? Tehát Jézus a saját testében csinált valamit, amivel ezt a problémát megoldotta, az idegenséget, az ellenségességet, a gonosz cselekedeteket, az egész problémát megoldotta az ő saját emberi testében, ott a kereszten. Hú, hogyan? Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, meg kell értenünk a bűnnek a folyamatát. Ugyanis ez az, amit Jézus elvágott. A bűnnek a folyamata. Hogyan kezdődik a bűn? Hogyan kezdődött a bűn? Először is, amiről ez az igevers nem beszélt, de már nekünk ezzel nincs sok dolgunk, mert ebben már bele kerülünk mindnyájan, a hitetlenséggel kezdődött a bűn. Ugye Ádám jónak lett teremtve, de az Édenkertben a kígyónak szavazott bizalmat, Istentől visszavonta a bizalmat, hitetlen volt, és ennek a következménye az lett, hogy elszakadt Istentől. Ez az, amire Pál úgy hivatkozik, hogy idegen volt, idegenné vált, elidegenedett Istentől, és ennek a következménye az lett, hogy önzővé vált a természete. Pál ezt úgy fogalmazza meg itt, hogy ellenséges érzületűvé vált. Ellenséges lett a viszonyulása Istenhez. A természetben is Jézus erről beszél nagyon sokat, hogy a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. És nézzetek magatokból, hogy tudtok-e jók lenni. 10 parancsolat. Ne őj, ne paráznák, hogy hogy kell érteni akkor. S a többi. Hát nézzétek meg, hogy valójában a szívetekkel van a probléma, ez az önző természet, ez az ellenséges érzület, ez mélyen gyökerezik az emberben. Ez a harmadik lépés. És csak a negyedik lépés a bűnös megnyilvánulások. Vagy, ahogy Pál mondja, a gonosz cselekedetek. És Jézus erről is tanít, onnan a szívből származnak a gyilkosságok, a paráznaságok, a lopások, stb. Minden rossz dolog onnan a szívből származik, a harmadik lépésből következik a negyedik. Nézzük meg, mi a helyzet Ádámmal és Jézussal. Először is a hitetlenségbe Ádám beleesett. Ugye erről beszéltünk az Éden kertjében, a kígyónak hitt, Istennek pedig nem hitt, és hitetlenné vált. Jézus volt hitetlen? Nem, Jézus soha nem volt hitetlen, soha nem vált hitetlenné. Mi a helyzet? Az elszakadással. Ádám elszakadt Istentől? Ugye amint hitetlenné vált, azonnal elidegenedett Istentől, elszakadt Istentől. Jézus ugyan nem volt hitetlen, de elszakadt Istentől. Ezt olvassuk, hogy az Isten szakította el őt önmagától. Az Isten vonult vissza, tehát Jézus maga átélte ezt az Istentől való elszakadást. Ahogy a kereszten felkiáltott. Én Istenem, miért hagytál el engem? Mi a helyzet a következő lépéssel, az önző természet? Ádám önzővé lett? Azonnal? Azonnal önzővé lett, ellenséges érzületűvé lett. Mi a helyzet Jézussal? Önzővé lett. Ugye így imádkozott a gyilkosaiért, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mi a helyzet a bűnös megnyilvánulásokkal, gonosz cselekedetekkel? Ugye Ádám rögtön elkezdte vádolni Évát, az utódaik, azok elkezdtek bűnöket elkövetni, azonnal megjelentek a bűnös, gonosz cselekedetek az ember életében. Mi a helyzet Jézussal? Megjelentek a gonosz cselekedetek? Nem, soha. Tehát Jézus, bár mesterségesen el lett szakítva Istentől, ami a bűnnek a lényege, mégsem vált önzővé, és mégsem jelentek meg az életében bűnös vagy gonosz cselekedetek. Hogy lehetséges ez? úgy, hogy Jézus ezt a folyamatot nem erre vitte tovább, hanem erre. Visszafordította ezt a folyamatot, és visszatért Istenhez. És ezt olvassuk, hogy ez történt a kereszten. Lukács 23. fejezet 46. versében ezt mondja, Jézus pedig hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le a szellememet. És ezt mondva meghalt. És ezt az eseményt Pál apostol így kommentálja, Filippi 2.8-ban, és amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát amikor Jézus az Atya kezébe tette le szellemét, akkor ezzel gyakorlatilag megadta önmagát, Istenbe vetette az ő hitét, annak ellenére, hogy ő úgy élte meg, hogy el van szakadva Istentől. Tehát pontosan ellentétesen cselekedett azzal, mint amit az összes körülmény diktált volna. Tehát hogyan lehet az Istenre bízni az életedet, amikor az Isten azt mondja, hogy szevasz, nem foglalkozom veled. Tehát ez olyan dolog, mint hogyha én azt mondom neked, hogy légy szíves, tartsd már meg a tabletemet, fogjad, és te azt mondod, hogy oké, megtartom, szia, és én meg oda teszem a tabletemet, és leesik a földre, és eltörik. Értitek? Tehát, hogy körülbelül ez volt az a szituáció, mikor Jézus ott volt a kereszten, az Atya elhagyta őt, és Jézus azt mondja, hogy én nem látlak téged, de hiszem, hogy ott vagy. Én akkor is benned bízok. Ha megölsz engem, akkor is benned bízok. Akkor is csak az az élet jó, ami veled egységben van. Jézus engedelmes volt halálig. És így gyakorlatilag Jézus visszavezette az Istentől elszakadt emberi életet, tudnék az ő saját életét, Istenhez. És ezt hívjuk egyébként hitnek, amikor az Istenben való bizalmat gyakorolja valaki. Jézus ezt tette. Istenben való bizalmat gyakorolt, hitet gyakorolt, és ezzel visszavezette az ő Istentől elszakadt emberi életét újra Istenhez. És ezzel gyakorlatilag megoldotta a problémát. Jézus ott a kereszten törte meg az átkot. Tehát ő átokká lett, de megtörte ezt az átkot. Ugyanis egy feloldhatatlan problémát oldott meg az ember számára, mert egyrészt az ember bűnös állapotában, Istentől elszakadt állapotában képtelen Istennek engedelmeskedni. Ez Jézus tanításából nagyon világosan látszik, de Pál apostol pedig kendőzetlenül kimondja. Róma 8.7-ben, mert a test szerinti gondolkodás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. Tehát ez az, amit Jézus tanított a jófajó gyümölccsel, tehát hogy ezekkel a példázatokkal és a hegyi beszéd, de Jézus ezt tanította. Csak Pál apostol leszűri nekünk az eszenciáját, hogy óriási a probléma, van egy testi természetünk, egy olyan természetünk, ami velünk született, ami nem engedelmeskedik Istennek, és nem is teheti. Nem tud kilépni ebből az állapotból. És a probléma az, azért nem tud engedelmeskedni, mert Istentől el van szakadva. És a problémánk az, hogy nem is tudunk újra visszacsatlakozni Istenhez. Pál apostol így írja le az Efézus 2.12-ben az embernek az állapotát, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, az ígéret szövetségétől idegenek, reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok e világon. Tehát a totális reménytelenség és kirekesztettség állapota. Innen nem lehet visszajönni. És valójában egyetlen ember sem lett volna képes visszatérni Istenhez és létrehozni ezt az életet, sőt, még egy el nem bukott teremtmény sem lett volna erre képes, csak is kizárólag Isten fia. Erről beszél Róma levél első fejezet 4. verse, ami Urunk Jézus Krisztussal, aki a Szentség szelleme szerint hatalmasan Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy Jézus nem azáltal bizonyult Isten fiának, hogy mennyi csodát tett a földön, hogy mennyi embert meggyógyított, hogy kiűzte a démonokat. Nem ezáltal bizonyult Isten fiának, ugyanis ezeket a dolgokat a tanítványai is meg tudják csinálni. Sőt, Jézus azt mondja, ennél még nagyobb dolgokat is fogtok csinálni. De egy valami van, amit senki más nem tudott volna megcsinálni, még egy angyal sem. És ezért mondja azt, hogy Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Miért a halálból nem tudnak feltámadni emberek? Hát támadtak fel emberek a halálból. Míg Jézus előtt is támadtak fel emberek a halálból. Az a helyzet, hogy Jézus Krisztus jött, elszakadt Istentől. Tehát amiért ő meghalt, annak az volt az oka, hogy ő elszakadt Istentől. Na most, ha van, aki elszakad Istentől, abban nincs élet. Az nem tud jó lenni. Az azonnal önzővé válik. De azt mondja János evangélium első fejezet 14. vers, az ige testélet is közöttünk ragozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát amikor Jézus ezen a földön volt, ő nem pusztán emberként volt ezen a földön, ő Isten egyszülött fia volt. Ő neki ugyanolyan jó természete volt, mint Istennek, és azért tudott a kereszten jó maradni, és nem önzővé válni, és hitet gyakorolni, mert ő természet szerint jó volt. És ez bizonyította be, hogy ő másképpen Isten fia, mint a teremtmények. Ez bizonyította be, hogy ő Isten egyszülött fia. Mert bármely más teremtmény Istentől elszakadva végigmegy a bűnnek a menetrendjén. Hitetlenség, Istentől való elszakadás, önző természet, bűnös cselekedetek. Egyedül Jézus volt az, aki nem ment végig ezen a procedúrán, hanem képes volt arra, hogy megállítsa ezt, és visszaforduljon. És ez az, ami bebizonyítja azt, hogy ő más volt, hogy ő jó volt. És ezzel gyakorlatilag Isten választ is adott a mennyei kérdések közül az egyikre. Hogy miért más Jézus? És egyébként erről beszél Zsidókhoz írt levél első fejezet 8. vers, mi azt mondja, hogy ezért kent fel téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Mert gyűlölted a hamisságot, és szeretted az igazságot. Ez az oka annak, hogy Jézus nem vétkezett, és amiért méltó arra, hogy megkülönböztetett legyen az egész mindenségben. Mert Istentől elszakadva bármely teremtmény önzővé válna, de Jézussal nem ez történt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit még szintén a kereszt mutatott meg, és ahogy beszéltünk róla, a kereszt valódi megoldást jelent az ember számára. Ugyanis ott a kereszten egy ember tért vissza Istenhez. Egy emberi élet tért vissza Istenhez, és ez valódi megoldást jelent az ember számára. Csak ezzel az a probléma, hogy ez a megoldás, ez egy ember számára jelent megoldást. Ahogy olvastuk is, az ő emberi testében történt ez a dolog. Tehát nagyszerű, az ő emberi testében újra egyesült Istennel, megoldotta a problémát, Na de hát ez még csak az ő teste, ez az ő élete. Ez még nekünk önmagában nem segít, ez csak egy szép elmélet, hogy de jó, van valaki, akinek sikerült. Hát a helyzet az, hogy Istennek ennél sokkal nagyobb terve volt, ő neki az volt a terve, hogy ezt az életet, ezt utána tovább tudja örökíteni. Újjá tudja szülni az embert. És erről beszél 1 Korintus 15:45, így is van megírva, az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Tehát a megelevenítőt úgy is lehetne mondani, hogy életet adó szellemmé. Miért mondja Ádámnak? Az első Ádám mindenki Ádámtól született. Ő a mi első apánk. Beszél egy második, egy utolsó Ádámról, nyilván azért, mert ő is egy apa, aki életet ad, és hogy hogyan tapasztalhatjuk meg mi is ezt a megoldást és ezt az életet, arról fogunk a folytatásban beszélni. Hogy konkrétan, egyénileg hogyan jut el az Isten megoldása a kereszttől hozzánk. Dicsőség az Úrnak, hogy ő létrehozott egy valódi megoldást ott a kereszten számunkra, és a következő alkalommal pedig meg fogjuk látni azt, hogy ez hogyan tud hozzánk is eljutni, hogy személyesen is megtapasztaljuk. Isten legyen áldott. Amen.